Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát, méghozzá a 22. fejezettel. A fejezet végénél járunk, amely egy különös jézusi megnyilatkozással zárul, mert azt próbálja elmondani a köré gyűlteknek, hogy kicsoda ő valójában. Erre az emberek szinte megijednek tőle. Lehetséges volna, hogy Jézus a sok keresztkérdést megelégelte, korra is be akarta fejezni a farizeusoknak és szadduceusoknak adott hiába való megnyilatkozásait?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Azt halljuk itt az evangéliumokban, hogy nagyon sok témában Jézust kérdezik. A zsidóság különböző csoportjai, Heródes pártiak, főpapok, farizeusok, és aztán azt látjuk, hogy ez megfordul, és hirtelen Jézus kérdez valamit. Ez a lezárása ezeknek a vitáknak. Valóban ez a csúcspontja az evangéliumban, itt a jeruzsálemi párbeszédeknek. Jézus kérdez. Nem annyira mi vagyunk azok, akik Istent felelősségre vonhatjuk. Bármifajta magyarázatot tőle elvárhatnánk, vagy kérhetnénk. Föl sem tudjuk teljesen fogni Isten szándékait, akaratát. Az ember apró porszem, apró kicsi módján tudja csak fölfogni, töredékesen megérteni a Teremtő Isten szándékait. Egészen majd talán csak oda át, amikor Isten szemével látjuk a világot, a kezdettől, a teremtéstől a beteljesedésig. Jézus tehát megfordítja ezt a helyzetet, és ő kérdez. Azt kérdezi, kinek a fia a Messiás? Ugyanis a 110. Zsoltár így kezdődik, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet. Eredetileg ez a Zsoltár a jeruzsálemi papok szájából hangzott el, és az értelme az volt, hogy így szól az Úr, vagyis Isten, az én Uramhoz, a királyhoz. Foglalj helyet az én jobbomon, vagyis ülj a trónra. Isten kiválasztja a királyt, Dávid utódát, arra, hogy Jeruzsálemben királyként uralkodjon. Később azonban a zsidóság, és aztán ennek nyomán maga Jézus, és az őskeresztények is, úgy értelmezik a Zsoltárt, hogy ez Dávid írja. Mert minden Zsoltárnak Dávid a szimbolikus végső szerzője. És a király, akiről szó van, elsősorban nem is a földi uralkodó, hanem a Messiás király, akire minden földi uralkodó előkészített, akinek a földi uralkodók Dávid házából csak előképei, előkészítői voltak. És ebben az értelemben így hangzik a Zsoltár, Dávid mondja, így szól az Isten, az Úr, az én Uramhoz, a Messiáshoz. Jézus kérdése erre vonatkozik, hogy ha azt mondják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia, akkor hogyan lehet ő egyben Dávidnak az ura is? Miért mondja őt Dávid az én uramnak? Vagyis Jézus azt a kérdést teszi föl, hogy kinek a fia a Messiás? Még mélyebben, ki vagyok én? Mit gondoltok, hogy ki vagyok én? Jézus több alkalommal is ugyanezt a kérdést helyezi a figyelem középpontjába. Például, amikor a tanítványokat elhívja külön egy magányos helyre, és megkérdezi, kinek tartanak engem az emberek. És utána azt kérdezi, hát ti mit mondtok? Ki vagyok én? Simon Péter válaszol, te vagy a Messiás, az áldott Isten fia. Jézus körül nagyon hamar e köré összpontosul a figyelem. Ez kerül a középpontba, hogy kicsoda ő. A tömegek ezt kérdezik, ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki. A farizeusok azt kérdezik, mivé teszed magadat? Ki vagy te? Ki adott neked erre hatalmat? Nem egy nagyon természetes dolog, hogy egy nagy tanító, egy nagy vallási vezető esetében ezt kezdik el kérdezni, hogy ki vagy te. Buddhától senki nem kérdezte, hogy ki vagy te. Sem Mohamedtől. Jézus esetében viszont ez válik a központi kérdéssé. Jézus nem egy nagy tanító volt, nem csak egy nagy ember, hanem ennél végtelenül több, és ezt nagyon hamar az emberek megsejtették. Ahogyan egy nagyszerű angol gondolkodó, C.S. Lewis mondta, nem mondhatjuk Jézusra azt, hogy ő egy nagy ember. Ugyanis esetleg azt mondhatnánk rá, hogy ő egy csaló volt, aki tudta, hogy nem Isten fia, tapasztalta a sejtjeiben, az idegrendszerében, az egész lényében, hogy ő egy ember, mégis azt állította, hogy Isten. Ezt esetleg mondhatjuk róla, hogy csaló volt, hazug volt, félrevezette a világot. Vagy talán mondhatnánk azt róla, hogy bolond volt, őrült volt, aki ezt gondolta magáról, hogy ő Isten fia, ezt is állította, de ez nem volt így. Bár Jézus közelében senkinek ilyen benyomása nem volt róla, hogy neki idegi problémái lennének, ellenkezőleg egy óriási hatású ember volt. Mondhatnánk esetleg tehát ezt a kettőt, hogy vagy hazug, vagy őrült. De azt, hogy ő egy nagy ember, azt nem mondhatjuk. Mert Jézus ezt az opciót kizárta. A leghitelesebb, történelmileg abszolút igazolható mondatai mind arról tanúskodnak, hogy ő nem emberként nyilatkozott. Nem emberként beszélt. Ő nem egyszerűen azt mondta, amit a régi nagy próféták, hogy majd eljön a beteljesedés, várjátok. Hanem így kezdi a prédikációit, betelt az idő, elközelgett a mennyek országa. Keresztelő János követeket küld hozzá, kérdezi, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus azt mondja, azt üzeni neki, hogy mondjátok el Jánosnak, amit láttok és hallotok, vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, halottak föltámadnak. A szegényeknek hirdetik az örömhírt. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Jézus azt mondja, engem vártak az évszázadok. A történelem nagy várakozása véget ért. Betelt az idő. Nem kell mást várni. Vakok látnak, sánták járnak. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Jézus teljesen nyilvánvalóan csodákat tesz. Ezt a halálos ellenségei is elismerik. Azt mondja, hogy az emberek végső sorsa azon dől el, hogy őt megvallják, vagy nem vallják. Hogy az ő szavait életre váltják, és így sziklára építik az életük házát, vagy pedig csak hallgatják, de nem váltják tettekre. Jézus nem egyszerűen azt mondta, hogy szeressétek Istent, kövessétek Istent, hanem azt mondja, kövess engem. Azt mondta, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, mint engem, az nem méltó hozzám. Kaifás ezt kérdezi majd Jézustól, te vagy-e a messiás, az áldott Isten fia? Jézus tudja, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor őt megölik. Jézus erre a válaszára föltette az életét. Azt mondta, magad mondtad, látni fogjátok az ember fiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. Ugyanez a messiási istenfiúi öntudat nyilvánul meg Jézusnak ebben a kérdésében. Kinek a fia a messiás? Az Isten fia. Dávid ezért mondja őt uramnak. Ugyanez az isteni öntudat nyilvánul meg ragyog át Jézusnak a föltámadása után kimondott szavaiban. Azt mondja, én kaptam minden hatalmat, a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. A kereszténység hitének a szíve ez. Isten nem egy követet küldött, nem egy angyalt, nem valahol távol ül a trónszékén, hanem ő maga jött el. Neki az emberiség, az ember végtelenül fontos. Át akarta ölelni a világot. Ezt a hitet fogalmazza meg az egyház első nagy egyetemes zsinata, a níceai hitvallás Krisztus után 325-ben. Akkoriban egy nagyon nagy mozgalom született, amit egy Árius nevű egyiptomi pap indított el. Ő azt tanította, ami sokkal logikusabbnak is tűnik, hogy egyetlen Isten van. Isten nem tud szülni és nem tud születni. Isten változhatatlan. Úgy, ahogyan a görög filozófia ezt mindig is mondta, Isten örök. Benne nincs szülés, nincs születés. Jézus egy nagy ember, egy közvetítő. Ezt a gondolatot képviselte eleinte Nagy Konstantin császár is, aki ezt a zsinatot összehívta. És valószínűleg az emberek többsége ebben az időben könnyedén hajlott volna erre a fajta nézetre. Ha valami szinodális módon megkérdezték volna az embereket, hogy szavazzák meg, mi az egyház igazi hite, akkor valószínűleg képtelenek lettek volna a hiteles, igazi, krisztusi evangéliumi hitet megvallani. Mi történik 325-ben? Nagy Konstantin összehívja az egész egyház püspökeit, azért, hogy békesség legyen a keresztény világon belül. A püspökök közül nagyon sokan még az utolsó üldözéseknek a nyomait, vágásokat, vagy akár végtagjaiknak, fülüknek az elveszítését, a sebeket viselték. Római katonák sorfala között vonul be ez a 200-300 idős ember. Nem voltak nagy tudósok. Egyszerű, Istennek szentelt életet élő emberek voltak. Apostol utódok. És hosszú vita után egyöntetően a zsinat az ősi egyszerű hitet vallja meg. Ahogy mondja később Benedek pápa, a galileai halászok hitét. Péter hitét, hogy te vagy a messiás, az áldott Isten fia, vagy a János evangélium hitét, kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, Isten volt az ige. Az ige testé lett és köztünk lakott. Mi láttuk az ő dicsőségét. Nem a görög filozófia alapján gondolkodnak, nem úgy, mint Árius, nem úgy, mint a tömegek, hanem az egyszerű apostoli hit alapján. Jézus ezt ígérte az apostolainak, a Szentlélek elvezett titeket a teljes igazságra, megtanít titeket mindenre. Vagy másutt azt mondta, aki titeket hallgat, engem hallgat. Amit ti megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Az egyház hitének a megőrzése egy törékeny dolog. És ezt Jézus az apostolokra bízta. Az egyházunk lényegét tekintve nem alulról épül, nem egy demokratikus, nem egy emberből kiinduló intézmény. Az egyházunk tanítása föntről jön. A hegyi beszédet nem a tömeg fogalmazta meg, hanem Jézus átadta nekik. A 12 apostolt nem a tömeg választotta, hanem Jézus. A szentségeink oda föntről jönnek, ajándékként. Így fogalmazódik meg tehát az egyház hite a Szent Háromságban, Istenben, aki Atya, Fiú és Szent Lélek, aki nem csak szeret, a szeretet nem csak egy tulajdonsága, nem csak egy cselekedete, hanem Isten lényege a szeretet. És ezért van benne szerető, az Atya, van benne szeretett, a Fiú, és van benne szeretet, a Szentlélek, amely árad kettőjük között. Ez a hitvallás, ami megfogalmazódik itt, Szent Máté evangéliumában is.
Mit gondol Püspök atya, hogyha 2000 évvel később, most Jézus itt állna előttünk és beszélne hozzánk, mi mai emberek hogyan reagálnánk rá hasonlóképpen, mint akkor 2000 éve különböző részeinkre szakadnánk, lennének közöttünk idézőjelbe téve farizeusok, apostolok, vagy szadduceusok, írástudók, pogányok, akik aztán hinni kezdenek neki. Mennyiben változtunk vajon a 2000 év során?
Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lenne, ha. Mi lenne, ha Jézus a megtestesült Isten most, itt, a modern világunkban megjelenne. Nagyon érdekes, Sánta Ferencnek az a regénye, az ötödik pecsét, ahol arról hallunk, hogy egy asztal körül néhány jó barát elgondolkodik, hogy ha egy magányos szigeten választhatnának, hogy ő legyen a zsarnok, aki bármit megtehet, törvények fölötti, hatalmas úr, élvezheti az életet. Vagy pedig legyen rabszolga, aki a lelkiismeretét követi, a szívére hallgat, de egy életen át szenved. Melyiket választanák, ha szabadon dönthetnének a kettő között? És aztán a regényben azt halljuk, hogy hirtelen az asztali beszélgetés valósággá válik. Elfogják őket. És mindenkinek dönteni kell, hogy a zsarnok akaratát teljesíti-e, és embertelenné válik-e, vagy pedig vállalja a halált. Azért, hogy becsületes, a lelkiismerete hangját követő ember maradhasson. Vagyis más dolog elképzelni, és más dolog valóságosan ott állni. Egy ilyen életre szóló, élet és halál között döntő helyzetben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégsem annyira más a helyzet, mint 2000 évvel ezelőtt. Ugyanis minden embernek a szíve kapujában Isten ott áll, és szól hozzá, kopogtat ezen az ajtón. Szól hozzánk a lelkiismeretünk hangja által. Minden ember sejti és érzi, hogy a világnak van oka. Ez a hatalmas univerzum nem véletlenül keletkezett. Minden ember meg is sejti ezt a végtelenséget, amikor gyermeke születik, amikor szerelmes, amikor hallja a szíve hangját, amikor valami nagyon szépet lát, amikor megérinti őt a halál szent közelsége. Egyszer egy ateista ember mondta el, hogy néha elkeseredik, egy domboldalra ül, kipanaszkodja magát, és mindig azt érzi, hogy valaki hallja, valaki látja, és mindig megkönnyebbülten jön onnan haza. A lelkemén érezte és tudta, hogy nincs egyedül, hogy neki van teremtője, aki az életét titokzatosan kíséri, aki a lelkemén jelen van. A lelkünk mélyén minden pillanatban döntünk, Isten mellett, vagy Isten ellen. Egy titokzatos iránytű ott van mindenkinek a szíve mélyén. És a fogantatásától, az élete első pillanataitól kezdve mindenki dönt szüntelenül jó és rossz között. C.S. Lewis mondta azt, Isten az örömeinkben suttog. A lelkiismeretünk hangjában érthetően beszél. És a szenvedéseinkben hangosan kiált. Isten jelen van és szól hozzánk. És valószínűleg nagyon sokan ugyanúgy reagálnánk, mint Jézus körül az emberek. A legtöbb ember kitér az elő, hogy választ adjon. Nem ad egyértelmű választ. Halogatja. Egy életen át azt gondolja, hogy majd később. Most még szeretnék nyugodtan, kényelmesen élni. Nem akarok most megtérni. Járom a magam útját, a kényelmesebb utat, a széles utat. Majd talán később. A legtöbb ember az élete végén, akkor kezd el igazán komolyan gondolkodni az élet végső értelméről. Nem csak a félelem van ebben, hanem sokkal inkább annak a megsejtése, hogy a földi élet véges, és töredékes. De van valami más, ezen a véges, töredékes világon túl. Juhász Gyula írja ezt az egyik gyönyörű versében, amelynek a címe Betegszoba. Ez ágyon ring most életem tova. Ringatja láz, ringatja rejtelem. Évek, remények, kétségek soka, mind szállnak velem. A bús világ, a dús kalmár világ oly messze megy, mint part a tengeren. Föl a vitorlát, búgjatok imák, harsog a végtelen. S a lélek, aki meddőn keresett irányt és partot, örömet, eget, most érzi, hogy az Isten közeleg, s feléje integet.
A 23. fejezet elejére, ha rátérünk, azt olvashatjuk, Jézus mondja az őt követőinek, hogy hallgassák meg ugyan a farizeusok mondandóját, de ne cselekedjenek tetteikben úgy, mint ők. Ezek után azt is elmondja, hogy hogyan cselekedjenek. Olvasva szavait, amelyek ma is megállják a helyüket, kiváltképp most az adventi időben, az ő születésére készülvén adta magát a kérdés, hogy Püspök atya, hogyan tudunk ma, most, ezekben az időkben a szavai szerint élni a mindennapjainkban?
Szent Máté evangéliumának a 23. fejezete nem más, mint egy hosszú beszéd a farizeusok és az írástudók ellen. Jaj nektek, farizeusok és írástudók, ti képmutatók! Szent Máté ezt a hosszú beszédet a Márk evangéliumból, saját forrásaiból és a Q forrásból, Jézus mondásainak a gyűjteményéből állítja össze. Nagyon sok nyelvben ez a szó, hogy farizeus, egy bevett, ismert szóvá vált, és tulajdonképpen nem jelent mást, mint képmutatást, képmutató viselkedést. Kik is voltak ezek a farizeusok? A szó maga azt jelenti, hogy elkülönültek, különcök. Valószínűleg a kívülállók adták ezt a nevet a farizeusokra, gúnynévként. Így ragadt rájuk, és lett a mozgalomnak a megnevezése. A farizeusok egy lelkiségi mozgalom voltak a zsidóságon belül. A Krisztus előtti második században született ez a mozgalom. Akkoriban nagyon sok zsidó elhagyta az ősök hagyományát, a hitét, a törvények betartását, és a nemzeti érzés is nagyon lecsökkent bennük, asszimilálódni akartak a sokkal fejlettebbnek látszó görög kultúrához. Elkezdtek görögül beszélni, úgy öltözködni, elhagyták a körülmetélkedést és nagyon sok minden mást. A farizeusok egy ez ellen induló, nagyon erős vallási ébredés volt, egy hatalmas vallási mozgalom. A farizeusok nem voltak főpapok, nem voltak írástudók, tehát fontos ezeket a csoportokat egymástól elkülöníteni. A főpapok a templom felelősei voltak, és örökölték a papi tisztséget, papi családokba születtek. Az írástudók a Biblia tudósai voltak, tanulták ezt, ahhoz hasonlóan, ahogy ma valaki teológiát tanul, a zsinagógákban prédikáltak, illetőleg vallási bíróságokon ítélkeztek, alkalmazták a törvényt, a tórát egyes sajátos esetekre. A farizeusok nem. A farizeusok halászok voltak, földművesek, sátorkészítők, tehát egyszerű emberek, a nép között levő édesapák, akik azt gondolták, hogy a hitünket meg kell őrizni. Halálosan, komolyan kell venni. Ez volt a mozgalom lényege. Úgy akartak élni otthon is, mint a templomban. Éppen ezért nagyon sok előírást, amit valaha a templomban a papoknak kellett megtartani, ők az otthoni életbe is átvitték. Ahogyan nálunk szentelt víz tartó van, nagyon sok vallásos család bejárati ajtaja mellett, hogy az otthoni szent hely. Valahogyan így a zsidóknál is kialakul, farizeusoknál is kialakul, hogy ott van egy kis jel, a mezúza, az ajtófélfán. És ahogy belépnek, megérintik. Az otthon szent hely, És minden zsidó pap, akinek úgy kell élnie, hogy Istent tiszteli, imádja minden pillanatban. Tartották a tiszta és tisztátalan dolgok megkülönböztetését, a szombatot. Nemzeti érzésű mozgalom volt. Annak ellenére, hogy nem voltak háborúpártiak, mint az élóták, de hazafiak voltak. Volt olyan lázadás Krisztus előtti első század első felében, Alexander Jannaeus királynak az idején, aminek a vezetői, a fő lelkesítő ereje farizeusok voltak. És a lázadás végén 800 farizeust keresztre feszítettek. A nép hősöknek tartotta őket, szenteknek. Hetente kétszer böjtöltek, vagyis két napot minden héten végig böjtöltek. Naponta háromszor imádkoztak. Tizedet adtak a templomnak, alamizsnát a szegénynek. Később egyre nagyobb befolyásra tettek szert. Alexandra királynő a főtanácsba is befogadott nagyon sok farizeust. És Krisztus után 90-től pedig ez lesz az egyetlen zsidó mozgalom, amelyik megmarad. A templom lerombolása után ők lesznek a zsidóság vezető ereje. Az őskereszténység éppen ezért a zsidóságot és a farizeusokat gyakorlatilag egy fogalomként kezeli. És az evangéliumban is, amikor megjelenik a farizeusok elleni kritika, akkor ebben mindig hallhatjuk az első keresztény közösség hangját is, a küzdelmet és vitát keresztények és a korabeli zsidóság között. Mit mond Jézus? Azt mondja, az írástudók és farizeusok Mózes tanító székében ülnek. A zsinagógákban volt egy kőből készült tanítói szék a Tóra szekrény mellett, és a rabbi mindig ebbe a székbe ült be, így tanította a zsinagógában álló embereket. Mózes széke, ugyanis Mózes átadta maga tekintélyét a 70 vénnek, és ők továbbadták nemzedékeken át, így jut el a zsidóság hite szerint a tanítás tekintélye a rabbikig. Azt mondja Jézus, tartsatok meg mindent, amit csak mondanak nektek. Ez talán elsőre meglepő. Talán fontos emögött meglátni azt, hogy Máté egy zsidó-keresztény közösségnek a tagja, akik nagyon sok mindent a régi törvények közül megtartanak. A tiszta és tisztátalan ételek szabályait, a szombatot és sok minden mást. Azonban, amit Máté hangsúlyozni akar, nem annyira ez, hogy tartsatok meg mindent, hanem sokkal inkább a második fele a mondatnak, tetteitekben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de nem teszik. Szent Máté számára a cselekedet végtelenül fontos. Ahogy mondja másút, nem mindenki, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, csak aki megteszi mennyei atyám akaratát. Vagy az utolsó ítélet ábrázolásánál, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. A tetteinken múlik az, hogy a szeretet birodalmába halálkapuján át majd beléphetünk-e. Aztán hogy folytatja Jézus, tetteitekben ne kövessétek őket, mert elviselhetetlen terhet kötöznek össze és raknak az emberek vállára. A rengeteg törvény, amit a farizeusok cizelláltan tanítottak, egy óriási teherré vált. Szent Péter apostol az első apostoli zsinaton azt mondja, ne rakjuk a tanítványok vállára, nyakára azt a terhet, amit semmi, sem atyáink nem tudtak elviselni. Vagyis a rengeteg törvény óriási teher volt. Miért? Nagyon-nagyon bonyolult volt. Az életnek minden kicsi részét, a főzést, a takarítást, a lépések számát és mindent szabályozták. És azért is, mert nagyon-nagyon nehéz volt az összes adót és járandóságot a templomnak, a szegénynek, az első termésnek az odajáró részét, stb. Befizetni. Egy szegény ember képtelen volt ezeket mind teljesíteni. Persze jó azt látni, hogy az evangélium itt túloz. Nagyon sok olyan rabbi volt, aki saját maga szigorú életet élt. Böjtölt, tizedet adott, egy szent életet élt, és az embereknek pedig nagyon irgalmasan tanította a törvényt. Magával szemben az összes törvényt kötelezőnek, szigorúnak érezte, és úgy is élt. Másokkal szemben viszont irgalmasan és enyhén fogalmazta meg az isteni törvénynek a szabályait. Azt mondja Jézus, minden tettükben az vezeti őket, hogy föltűnjenek az emberek előtt. Ahogy másut is halljuk, ha alamizsnát ad, akkor kürtöltet maga előtt. Volt egy ilyen szokás, hogy kihirdették az adakozók neveit. Még a város utcáin is hangosan kiáltották a sokat adó, gazdag adakozóknak a nevét. Utcasarkokon imádkoznak. Amikor épp az ima ideje eljön, hogy nem éppen a főtéren vannak, hogy mindenki lássa az imájukat. A böjtölésük is látható. Mintha nem is Istent imádnák, hanem önmagukat keresik. A maguk szentségének a szobrát mutogatják mások előtt. Szélesre szabják az ima szíjukat, mondja Jézus. A Biblia előírja, hogy ezeket a törvényeket közd jelül a homlokodra. A farizeusok ezt szó szerint vették, és egy kicsi fekete ládikóba beletettek kicsi tekercseket, írásokat, amelyek a törvények legfontosabb szövegeit tartalmazták. És ezt a kis ládikót egy fekete ima szíjjal fölkötötték a homlokukra. Illetőleg a kezükön is voltak ilyen ima szíjak, fekete, hosszasan tekert ima szíjak. Jézus korában már ez a szokás megvolt, főleg ima időkben, de néhány farizeus máskor is viselte, deket a nagyon látványos jeleit annak, hogy ő Isten törvénye szerint akar élni. A ruháikon a bojtok nagyon hosszúak. Ezt is halljuk a Számok könyvében, hogy bojtok legyenek a zsidó ember ruháin, amelyek emlékeztetik a parancsokra. Négy ilyen hosszú bojtot készítettek, fehér-kék színű gyapjúból, tehát nagyon látványosan a kis ingnek a négy sarkára. Még azon is hosszú viták voltak, hogy milyen nagy, milyen hosszú legyen egy-egy ilyen bojt. Hillel és Sammá iskolája hosszasan vitázott ezen. Megint csak hadd tegyem hozzá, hogy az evangélium túloz. Ugyanis a rabbik nagyon gyakran figyelmeztetnek arra, hogy a törvényt alázattal kell végrehajtani, titokban, nem önmutogató módon. Egyik rabbi így fogalmazza, a Tórából ne csinálj magadnak koronát. Miért túloz itt Jézus? Talán azért is, mert ez nem csak a farizeusoknak szól, hanem szól az ő tanítványainak is, mindannyiunknak. Minket is óvni akar ettől, hogy nagyképű, önmutogató vallásosságot gyakoroljunk. Mit mondjunk erről a 23. fejezetről, a farizeusok elleni nagy Jézusi beszédről? Azt gondolom, hogy nagyon fontos elgondolkodni ezen az óriási tragédián, hogy a legvallásosabb csoport Jézus idejében, a zsidóságnak a leghívőbb, leggyakorlóbb lelkiségi mozgalma képtelen volt őt fölismerni. Egyszerű emberek közül nagyon sokan fölismerték, és pont a legvallásosabbak közül kevesen. Egy óriási tragédia ez. És ez arra figyelmeztet, hogy a vallásosságnak van egyfajta veszélye. Igen gyakran a vallásos ember saját magát úgy bebiztosítja, és azt gondolja, hogy én nagyjából helyén vagyok. Tulajdonképpen Istenre olyan nagy szükségem már nincs is, helyesen élek. És a vallásosság egy idő után egy eszközzé válik. Arra, hogy bizonyítsam a magam jó voltát, a magam életszentségét, és még inkább talán, hogy másokat megítéljek. Másoknál magamat jobbnak tarthassam. Egyik alkalommal első áldozókat látogattam végig. És egyik kislánynak a lakcímére mentem, ahogy beléptem, döbbenetten láttam, egyetlen helységben lakott az egész család, nem volt fűtés, nem volt WC, nem volt fürdőszoba, egy kis csap volt. Téli kabátban ült a két szülő és a kislány. Annyira megrendített, hogy vasárnap a prédikációban ezt elmondtam. És mise után bejött két fiatal, és azt mondták, hogy szeretnének segíteni. És ami megdöbbentő volt, a két fiatal közül az egyik, a lány meg sem volt keresztelve. Ez volt életének talán a második miséje. Esküvőre készültek, a fiú kezdte hozni a mennyasszonyát, és a lányban fogalmazódott meg a gondolat, hogy itt tenni kell valamit. Nem a tőzsgyökeres hívők jöttek be, hanem ez az életében másodszor szentmisére eljövő lány. Valóban így is történt, aztán kályhát szereztek, tűzifát vettünk, és legalább a fűtést ennél a családnál meg tudtuk oldani. Ugyanilyesmi történik a 10 leprás történetében. A zsidó leprások, akik azt gondolták, hogy a messiás a miénk. Nekünk ehhez a gyógyuláshoz valami fajta jogunk van, nem jöttek vissza hálát adni. Csak a szamaritános, a kivetett, a lenézett, aki a vallási előírásokat sem tartotta meg 100%-ig, ő az, aki hálát adott, ő az, akit megrendített. Jézusnak ez az ajándéka. Persze hadd egyenesítsem ki itt is a gondolatot. Általában a hit, a vallásosság igenis segít az embernek abban, hogy erkölcsös, szeretetteli módon éljen. Rengeteg példát látunk erre a történelemben. Hadd idézek föl egy döbbenetes példát, ami az Egyesült Államokban történt. Egy hívő közösség szállt föl egy hajóra, ami nagyon sok utast vitt. És a hajó fölborult. És az emberek, nagyon sokan a vízbe bekerülő emberek közül megmenekültek, de ennek a hívő közösségnek a tagjai közül, ők 130-an voltak körülbelül, csak 21-en menekültek, meg a többi megfulladt. És utólag elkezdték úgy kérdezni a hajó utasait, hogy ez miért történt így. És lassanként elmondták, hogy kevés volt a mentőv. Körülbelül 110-zel kevesebb volt, mint ahányan a hajón voltak. És ahogy ez lassanként kiderült, a hívő közösség minden tagja kezdte odaadni a mentővet a többieknek. Életüket adták a többiekért. Egy döbbenetesen éles és nehéz helyzetben döntöttek a szeretet parancsa mellett. Ugyanezt látjuk sok esetben a második világháború döbbenetes vérzivatara idején. Akik akkoriban mertek például zsidó embert elrejteni, és ezért az életüket kockáztatni, túlnyomó többségben hívő emberek voltak, keresztények. Apor Vilmos, Salkaházi Sára, Sztélo Gábor, de akár Lengyelországban is másutt, mindenütt így történt. Nagy történelmi távlatban is azt látjuk, hogy a kereszténység az emberiséget humanizálta. Megszűnt a rabszolgaság, megszűntek az emberáldozatok, és sok minden szörnyűség, ahogyan terjedt az evangélium örömhíre. És amikor Európában az Isten hit nagyon-nagyon meggyengült, és teljesen ateista diktatúrák kerültek hatalomra a 20. században, a nácizmus és a kommunizmus, akkor újra döbbenetes erejű, döbbenetes mértékű embertelenség uralkodott el a kontinensen. Vagy Ázsiában milyen szép látni, hogy az egyetlen igazán katolikus ország a Fülöp-szigetek. És mennyire más lett ennek az egész népnek a lelkülete, szinte az arcberendezkedése is. Ettől, hogy 500 év óta az evangélium fényében élnek. És óriási kedvesség, jóság, segítőkészség és hit van a szívükben. A nyugati világnak, az ápolóinak egy jelentős része Fülöp-szigeteki, mert ezt a fajta nagyon alázatos szolgálatot, idős embereket etetni, mosdatni, pelenkázni, sok esetben a nyugati világban született lányok már nem hajlandók, nem képesek, a Fülöp-szigetekről jött keresztény szívű fiatal lányok, ápolók, asszonyok ezt gyönyörűen megteszik. A hit általában segít abban, hogy a szeretet útján járjunk. Van azonban a vallásosságnak veszélye is, tud nagyképűvé, ítélkezővé is tenni. Erre figyelmeztet minket Jézus, amikor a farizeusok képmutatásáról szól.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a válaszokat, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Áldott és várakozással teli adventi készülődést kívánunk minnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.